Kicsit mosolygósabb a mai reggel, nem? Számotokra? Vagy számotokra is?
Az utóbbi két hétben tele voltunk mosolyjal, tudnélik tesztüzemmódban volt a jégpálya, ami azt jelentette, hogy a gyerekeink már edzhettek egy szűk körben ezen a jégfelületen, és hát páratlan élmény, egyszerűen megfogalmazhatatlan. Az öröm úgy a mi életünkben, mint elsősorban az övékében.
És nem minden hallgató tudja valószínű azt, hogy ti már azért jó régóta a sportág szerelmesei vagytok. Visszaemlékszel, hogy mikor kezdtétek, és hogy a gyerekeid hogyan kattantak rá erre a sportágra, hogyan szerették meg, és hogyan vált az életetek részévé, mert valljuk be, hogy ez már egy életforma is volt egy adott ponton a ti esetetekben.
Igen, ezt azt hiszem nem is lehet másként csinálni, mármint a jégkorongot, vagy egy sportágat nagyon komolyan űzni. 2013. december 31-én mentünk ki a gyerekekkel, amatőr hokisok meghívására, hogy nézzünk be, hát nagyon kicsik voltak, 5 éves volt a fiam és 7 a lányom, és rögtön 2014-ben már edzéseken is részt vettek első pillanattól, és hát azóta nem tudom őket a jégről túl messzire elvinni a jég mellől, inkább így fogalmaznék. Nagyon-nagyon szép évek voltak ezek, függetlenül attól, hogy valóban rengeteget kínlottunk annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk számukra a jégfelületen való edzéseket, de talán pont ennek a fényében válik megfoghatatlanná, megfogalmazhatatlanná ez az öröm, amit a tegnap éltünk meg.
És azt hiszem, hogy a gyerekek számára is egy nagyon jó visszajelzés lehet az, hogy nem véletlenül ennyi éven keresztül kellett máshol hokizni. Hol hokiztatok ti? Hová vitted a gyerekeidet hetente, rendszeresen, hány éven keresztül?
Hát túlléptük a 7 éves küszöböt, nagyon sok helyen hokiztak. Addig nem volt gond, amíg ők U8, U10-es korosztályban játszottak. A gondok akkor kezdődtek, amikor beléptek az U12-es életkorba, és akkor már más csapatoknál kellett játszani, mert Marosvásárhely ezt a lehetőséget nem tudta biztosítani. Ennek köszönhetően nagyon-nagyon sok tehetséges gyerek ment el az eltelt években. Azt hiszem ez volt számunkra a legfájdalmasabb, hogy mint valami utolsó mohikán, egy isteni tenyeren húztuk ezt a szekeret, még akkor is, amikor teljes volt a köd, de valahogy mindig sikerült kievickélni ebből.
Sokan azt gondolnánk, hogy a hoki egy férfias sportág, ennek ellenére neked két gyereked van, és az egyik egy szép lány, egy fiatal tinédzser lány, aki szintén hokizik, és azért szeretném, hogyha erről egy kicsit mesélnél, hogy próbáljuk meg azon hallgatók fejében is mondjuk eloszlatni azt a tévhitet, hogy a hoki nem az a sportág, amely a lányoknak íródott. A lányoknak íródott? Fiúknak íródott? Válogatja a hoki szerelmeseit?
Az utóbbi években a lányok nagyon-nagyon szép eredménnyel küzdenek. Tudni kell azt, hogy 18 éves korukig fiúcsapatokban is helytállnak, és ebben a koedukáltságban rengeteget tanulnak ők egymástól. Van egy olyan életkor, úgy 12-14-15 év között, amikor a lányok erősebben húznak, erősebbek fizikumra is. Ez nagyon-nagyon nagy motiváló erő a fiúk számára, hogy együtt indultak, egy szintről indultak, és akkor a lányok hirtelen kitörnek, és többre képesek. És akkor ez 6 éves kortól természetesen megfordul, hiszen a fiúknak a fizikai sokkal nagyobb lesz. Azt hiszem, hogy ilyen csodálatosan akár egy tánc végig vonják egymást ezen az életúton. Rengeteg élettanulságba torkollik.
És akkor most eljött az a pillanat, amikor ezentúl a te gyerekeid is, és nem csak, itthon Marosvásárhelyen korcsolyázhatnak, hokizhatnak, és ugye néhány nappal ezelőtt pontosan Kói Csabával, edzővel beszélgettünk arról, hogy mit is fog ez a városnak jelenteni. Mert hogy itt nem csak profi sportolókról van szó, jelen esetben ugye a te gyerekeid azért már nyilván régóta űzik ezt a sportágat, hanem olyan fiatalokról is, vagy olyan gyerekekről is, akik esetleg nem tudnak korcsolyázni. Hogyan látod te, Éci, a következő időszakot e tekintetben? Tehát, hogy fog-e hozni egyfajta fellendülést mondjuk a város, illetve a sportág életében?
Minden bizonnyal igen, ha visszatekintünk arra az időszakra, amikor úszodája lett végre, ha még balon is Marosvásárhelynek hány úszást Ban kiemelkedő fiatal sportoló jelent meg, annak köszönhetően, hogy lett infrastruktúra. Ugyanígy van ez a jégkoronggal is, illetve a jeges jéghez kapcsolódó sportágakkal is, hiszen nem csak jégkorongról beszélünk. Az eltelt időszak fel fogja lendíteni az összes jeges sportot Marosvásárhelyen és egész Maros megye térségében. Amiben hiszek és amiben bízom, az az, hogy minden gyereknek meg kell tanulnia úszni és korcsolyázni. Mm-hmm. Ez enélkül a mi fiatal korunk sem telhetett el. Annyi szép emlékünk van jégpályáról, strandról. Ezt kell visszahozni Marosvásárhelyre, és akkor le tudjuk küzdeni azokat a kellemetlen, negatív online hatásokat, amikkel szemben egy szélmalomharcot ír minden szülő.
És szerintem szülőként azt is látod, hogy a gyerekeid az évek folyamán hogyan fejlődtek testileg és lelkileg, mert hogy itt nem csak egy testi adottságról van szó. Én azt tapasztalom, hogy azok a gyerekek, akik egészen korán elkezdnek bármilyen sportágban tevékenykedni, felnőttként strapabíróbbak és erősebb idegrendszerrel rendelkeznek, kitartóbbak és jobban átlátják a feladatokat, koncentráltabbak, tehát rengeteg pozitív előnyét látom annak, aki egy életen keresztül sportolt, vagy legalábbis x ideig sportolt gyerekként. De láttad-e, vagy látod-e a fejlődést a gyerekeiden?
Számomra a legmegdöbbentőbb az volt, hogy 5 éves korig, ugye a fiam esetében rengeteg ovis betegséget hoztunk haza, állandóan a családtagoknak vagy a hasuk ment, vagy hánytak, vagy meghűléses tünetekkel küzdöttek. És akkor elkezdtünk hokizni, és a jég annyira megerősítette az immunrendszerüket, a sport maga, hogy egyszerűen megszűntek a betegségek az életünkben jelen lenni. Bármiféle fajta vírus támadott meg bennünket, a következő edzésig legyűrtük. Most, hogy ez egy belső pszichés motiváció volt, vagy valóban az immunrendszer megerősödése, kérdéses nyilván. Ami még pozitívum volt számomra az, hogy amikor beköszöntött a pandémia, egy teljesen új fejezet kezdődött minden tini életében, az enyémek tudtak edzeni, tudtak online edzeni. Ezek olyan fantasztikus dolgok voltak, hogy nem engedték el a csapattársak, illetve az edzők az ő kezüket. Még mindig érezték, hogy tartoznak valahova, hogy a világnak nincsen vége, hogy vannak jövőtervek, hogy szólít a jég. És azt érzem, hogy megérte ezt a szenvedést felvállalni, mert tényleg két olyan gyerekem lett, amit mindenkinek ajándékba kívánnék.
Ez heti hány óra edzést jelent? Tehát, hogy mondjuk, hogy néz ki a ti hetetek a suli mellett, és most mondtad ezt az online oktatást, nem tudom, hogy mennyire nehezíti vagy könnyítette a ti életeteket, nyilván más volt. Amikor zajlik az élet, amikor ott van az iskola, amikor amúgy is rengeteg teendője van a gyereknek, hogyan sikerül mindenre is időt találni? Hogyan egyensúlyoztok, illetve ez heti hány órát jelent edzés szempontjából?
Igen, arra válaszolnék elsősorban, hogy ha edzésnap van, az már pedig hetente 3-4 alkalom, időnként 5, akkor a gyerek annyira hajt, hogy figyeli az órát, hogy minden bizonnyal fel tudjon öltözni idejében, és hogy oda tudjon érni az edzésre, hogy nekem nem kell noszogatnom. Ezzel szemben, ha egy olyan nap van, amikor pihennie kell, regenerálódnia, akkor a világ összes ideje az övé, és nem igazán összpontosít, hanem mindenfélét is csinál. Ezzel szemben, ha azt mondom, hogy el tudunk menni a jégpályára egy órán belül, akkor hirtelen minden megcsinálódik magától. A lányom, ő 15 éves, azt jelenti, hogy 8-os, és felvételi előtt áll. Minden szülő borzongatott, meg ijesztegetett, hogy ezt így nem lehet csinálni, meg hogy abba fog kelleni hagyni a jégkorongot. Valóban az idén nem igazoltunk le egyetlen idegen csapathoz sem, viszont azt mondtam, hogy az edzésekre eljutunk, tehát úgy alakítottuk ki a magánórákat, illetve sokszor késő este is hajtunk a tanulással, hogy elkészüljenek a leckék, hogy tudjon jégen lenni. Azt látom, hogy kiegyensúlyozottabb lelkileg. Sokszor úgy szoktunk itthon fogalmazni, hogyha nem lenne az életünkben a hoki, rég megmentünk volna ennek a 8-os hajrának köszönhetően.
Abszolút, tehát akkor ti konkrétan fel tudjátok mérni, hogy mennyi pozitív hatással van a sport a ti, illetve a gyerekeid életében is, és hát én sok sikert kívánok majd ehhez a megmérettetéshez. Itt különben hallgatóinkat ma arról kérdezem, hogy vajon egy nagyon erősen célorientált, illetve teljesítményorientált gyermekből egy ilyen teljesítményorientált felnőtt is lesz, és vajon mi kell ahhoz szerinted, hogy meg tudjuk őrizni az egyensúlyt szülőként is, és gyermekként is. Itt érkeznek pró és kontra vélemények is a mai napunk témájával kapcsolatosan. Pont egy hallgató írja, hogy na, ezek azok a témák, amelyekkel nem kell foglalkozni, és nekünk meg nem kell beleszólni műsorvezetőként a hallgatók életébe. Én azt hiszem, hogy ez nem beleszólás kérdése, hanem nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te szülőként például ezt hogy látod, hogy mennyire lesznek a te gyerekeid teljesítményorientáltak, mire tudod őket nevelni, illetve hol van a köztes út. Mert nyilván a sport egy teljesítményorientációról is szól egyféleképpen.
Igen, de hogy személyisége gyereke válogatja. Uh-huh. Tehát nagyon sokszor elcsodálkozom azon, hogy a két gyerek egyenlő esélyekkel, ugyanolyan genetikával indul ugyanabban a környezetben, és míg az egyik egy fantasztikusan laza, ahogy esik, úgy suppan, megállok én a jéghátáni személyiség, a másik görcsösen törtető, neki mindig maximálisan teljesítenie kell, mindezt úgy, hogy én nem csinálok egyebet, mint a hátuk mögött állok, és nagyon-nagyon szeretem őket. Akkor is, ha egy nagyon triosztályzattal érkeznek haza, és abban az esetben is, hogyha örömet szereznek egy tényleg magas, kitűnő osztályzattal. Hogy mi lesz belőlük, nem tudom. Amit a saját életemből idézni tudok, az, hogy az egyensúly az nem egy állandó állapot. Folyamatosan keressük az egyensúlypontokat az életünkben, az életünknek különböző szakaszaiban. Az jó, hogyha olykor ez az egyensúly elvesztődik, mert azt jelenti, hogy szintet tudunk lépni. Azt jelenti, hogy az olyan helyzetekben is hely tudunk állni, amikor nem vagyunk egyensúlyban egy élethelyzettel, illetve önmagunkkal, vagy akár a házasságunkkal, a kapcsolatunkkal. Tehát, hogy ha a gyerekekkel való kapcsolatomat tekintem, az sem egy állandó egyensúlyi állapot, hanem egy folyamatos keresés, aminek ha az alapja a kölcsönös elfogadás, tisztelet és a szeretet, ugye, ami tényleg egy varázsszó, függetlenül attól, hogy mit teszel le az asztalra, vagy mit nem, akkor rendben lesz.
És nagyon fontos dolgot fogalmaztál meg, azt hiszem, mert nyilván ebből az is kitűnik, hogy nem feltételek mellé kötjük egyrészt a szeretetet, másrészt ugye a jutalmat, mert hogy az a cikk, amelyből mai napunk témája is kiindult, ez pontosan arról szólt, hogyha kicsi jegyet kaptam egy felmérő kapcsán, akkor mondjuk nem tarthatom meg a születésnapomat. Most ez esetben lefordítjuk a hokira, mondjuk ha a gyereket hazamegy, és azt mondja, hogy kapott egy rossz minősítést, akkor te azt is mondhatnád rá, hogy jó, akkor nem megyünk hokizni. Csak hogy ezzel nem tudom, hogy úgy tudod őt büntetni, ahogyan te szeretnéd, vagy kell egyáltalán büntetni, vagy hogy tudja a szülő ezt eldönteni, hogy mi a jó a gyereke számára. Na, ez a csúcskérdés számomra.
Azt szoktuk megélni őszintén, hogyha probléma van, akkor annak megoldása is kell legyen. Ezt nagyon kicsi koruktól súlykolom beléjük, hogy ne hibásokat keressünk, ne azt nézzük meg, hogy ez aztán most miért így történt, hanem hirtelen kezdjünk el azon gondolkodni, annak fényében, hogy miért így történt, hogy akkor mi lenne a megoldás. A rossz minősítések természetszerűleg becsúsznak, én sem vagyok toppon minden nap a hivatásomban. Vannak olyan napok, amikor rettenetesen türelmetlen vagyok önmagammal szembe is. Tehát akkor nem válhattuk el egy állandó magas teljesítményt attól a gyerektől, aki olyan biokémiai változásokon megy keresztül a fejlődését tekintve, hogy sokszor csak úgy tényleg álmos, vagy nem csinálna semmit, vagy csak egyszerűen néz neki a fejéből, és akkor jövünk mi, a tanárok, szülők, rokonok, nagyszülők, és kényszergetjük, és ütögetjük az asztalt, hogy mi az, amit elvárunk tőle. Nem, amit elvárunk tőle, az a gerincesség, az a másikon való segítség, az az állandó jelenlét az ő kicsi életében, úgyhogy önmagát is tiszteletben tartsa, azon túl, amit hoz ajándék.
Mondtad, hogy nem tudod, hogy mi lesz majd a gyerekeidből, nem is baj. Azt látod magad előtt, hogy azért ennek a ti sport történeteteknek folytatása lesz a közeljövőben? Tehát, hogy valahogy a hoki, a jégpálya, a korcsolyázás az ott marad?
Én azt látom, hogy aki jégkorongozni kezdett az életének valamely pontján, ha nem is került profi csapatba, mert másfele indult el az ő életútja, akkor amatőrként visszatért a jégre. Tehát hiszem, tudom, vallom, hogy ezek a gyerekek a jégnek azt a csodálatos szólítását hallani fogják. Nyilván mindketten gondolkodnak abban, hogy jó lenne ezt így folytatni valamilyen szinten, akár a világ végéig. De a küzdelem alatt végig azon gondolkodtam, ha ki is öregedünk, ugye ez egy nagy szó tizenéves gyerekek életében, de ha ki öregedünk mi a pályahasználatból, ami itt a tegnap átadódott, akkor majd jönnek utánunk olyan generációk, akik nem kell elvesztenek, tehetségesen sportolni fognak tudni, és egy adott pont után már ez hajtott.